Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2017. október 24-én este 8 óra 12 perckor meghívottam, és munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A különböző szemészeti betegségek legsúlyosabb következménye a vakság, így legfontosabb ennek megelőzésével foglalkozni, de természetesen nem szabad megfeledkezni a látásomlás, illetve az esztétikai problémák prevenciójáról sem. Romániában évente közel 10 000 ember vakul meg, és a gyengénlátók száma ennél is magasabb. Témánk: modern diagnosztikus és terápiás eszközök a szemészetben. Nos, ebben a témakörben önök is bekapcsolódhatnak a mai Digitális Világba. A műsor elérhetőségei: SMS üzenőfala 0740-274-165, elektronikus levélcímünk a digitalisvilag@marosvasarhelyi.ro. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvasarhelyi.ro. Kérjük, hogy keressenek rá az interneten, ha tehetik. Facebook, Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagy Bodó Tibor. 9 óráig tehát önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe, várjuk a kérdéseket, a javaslatokat és a hozzászólásokat is. És most elárulom, hogy ma esti beszélgető társunk dr. Elekes Ella szemész főorvos, akit köszöntök a Digitális Világ mikrofonjai előtt.
Köszönöm szépen az ismételt meghívást.
Mai témánk tehát modern diagnosztikus és terápiás eszközök a szemészetben. Doktornő, kezdjünk. Hol és hogyan találkozik ma a szemészet a digitális technikával, és milyen más területeken van kölcsönhatásban a szemészet és az említett technika?
Miután annyi mindenről beszélgettünk már eddig a szemüveggel és a szemmel kapcsolatban, azért úgy gondoltuk, ugye, hogy érdemes ezeket a nagyon nagy területeket is megismerni. A digitális világ az a medicinában általában bevonult, és hatalmas apparátusa és hatalmas industriája, hogy mondják ezt most hirtelen.
Ipara. Nem,
ipara van, igen. Amiben természetesen jelen van a kutatás. A kutatás, úgy az élettani jelenségeknek a kutatása, mint pedig az egyre bonyolultabb kezelési megoldásoknak a megvalósítása. És hát a szemészet, mint az orvosi tárgykörnek egy eléggé fontos része, önmagában feltételezi a nagyon és nagy műszerezettséget, és a klinikai vizsgálat már önmagában feltételezi azt, hogy egy csomó eszközt kell használjon az ember, és ezeknek az eszközöknek a fejlődése, fejlesztése elképzelhetetlen lett volna a digitális technikák alkalmazásával. Úgy gondolom, hogy aki csak mint laikus jelent meg esetleg egy szemészeti rendelőben, az is látta és csak forgatta a fejét, hogy mennyi műszer van. És hát ezeknek a műszereknek nagy része úgynevezett non-invazív, tehát sérülést nem okozó vizsgálati elemeket és módszereket alkalmaz, és ugyanakkor nagyon nagy pontossággal tud méréseket, és a mérések pedig nagy halmazát tudja rövid idő alatt elvégezni, és ezt tárolni, illetve a megfelelő szoftrendszerrel feldolgozni. A párperces vizsgálat, ami egy rendelőben lezajlik, amögött rengeteg kísérletezés, rengeteg állandó fejlesztés van, ezt a kívülálló nem láthatja, lehet, hogy egy kicsit olyan hókusz-pókusznak tűnik ez a dolog, de enélkül nem lehetne az a performance, az a vizsgálat, illetve kezelés, amit azért a mai ember úgy elvár. És hát ilyen szempontból remélem, hogy szót tudunk ejteni sok mindenről. Ebbe beletartozik a klinikai vizsgálatban használt eszközök, mint a szemfénytörését mérő eszközök, az automata keratorefraktométer, vagy a látótérvizsgáló eszköz, vagy az ultrahangos készülék, vagy a lézeres készülékek, amelyek nálunk ott az optikában és az optikához kapcsolt diagnosztikai bázisban, tehát az optika-optofarm diagnosztikai bázisánál megtalálhatók. Hát valahonnan el kéne kezdjük, hogy legyen ennek egy váza.
Már is kérem, hogy a következő percekben beszéljünk a hallgatóknak a diagnosztikai és a modern terápiás eszközökről. Akkor.
Igen, tehát beszéltem arról, hogy hát ahhoz, hogy tudjuk, hogy miről is van szó, a diagnosztika azt jelenti, hogy kórisme magyar szóval, és akkor az azt jelenti, hogy hát meg kéne határozzuk, hogy mi is a probléma. Ez lehet néha egyszerű, de lehet néha igen bonyolult, és akkor mondtam, hogy az, ami egy rendelőben jelen van, azt az emberek esetleg azt, hogy testközelben látják a mérőeszközt, látják azt, hogy lenyomunk két gombot, és 3 másodperc alatt megvan mérve, illetve megvan mérve. Hát úgy nagyjából tudjuk, hogy körülbelül milyen az illető személynek a fénytörése, és ahhoz képest akkor például fel tudunk írni neki különböző fajta látásjavító eszközöket, szemüvegeket. Emellett az szerint, hogy milyen egyéb problémája van az illetőnek, az orvos meghatározhat más szükséges vizsgálatokat, amelyek lehetnek egyénire szabottak, vagy pedig krónikus betegek követésére alkalmas vizsgálatok. Például az egyik dolog ugye a szürkehályok sebészetben alkalmazott biometria, ez is egy szép szó, az azt jelenti, hogy egy olyan a szem élő struktúráihoz kapcsolódó, ugyancsak tehát nem károsító mérés, amely alapján meghatározzuk azt a lencsedioptriát, ami például a szürkehályok műtétkor bekerül majd a szembe, amire szüksége van az illető páciensnek. Ez történhet ultrahangos módszerrel, és történhet lézeres módszerrel. Na most esetleg majd kitérek arra, hogy itt tulajdonképpen az ultrahang az ugye az egy fizikai jelenség, a lézer az 2, de minden fajta ilyen mérésnél ugye az van, hogy rengeteg és nagy frekvenciájú mérés történik, amelynek az adatait ugye számítógép egyrészt fel kell fogja, képjellékkel alakítsa, valamilyen fajta képjellé, és utána ebből nekünk különböző mérési adatokat kell közöljön, illetve képletek alapján kiszámítsa azt a szükséges adatot, amit említettem, hogy például egy adott típusú műlencséből melyiket kellene válasszuk a páciens számára. Ott van például a zöld hályog, ami ugye elég nem jó magyar kifejezés, mert hogy zöld meg hályog, mindenki arra gondol, van egy hályog a szemén. Igazándiból ez egy magas szemnyomásos tünet együttest foglal magába, és hogy hát ennek a követéséhez elég sok eszközre van szükségünk. Vannak például bizonyos szemnyomás, ugye ez a szemnyomás követéséről szól leginkább, de nem csak. Ezt monitorizálni kell. Itt többfajta szemnyomásmérő eszköz van, köztük van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy non-kontakt, tehát gyakorlatilag nem érünk hozzá a páciens szeméhez, egy levegő áramlat az, ami neki ütközik a szemfelszínek, és az, amikor visszatér, annak a tulajdonságainak a változását határozza meg az illető gép, és ebből számolja ki az illető páciens szemnyomását. Persze ez csak az egyik fajtája ennek a szemnyomásmérőnek, de itt is ugye az van, hogy ott a technika, ott kell legyen a számítógép, mert hát abba a gépbe bele van már építve, amelyik a megadott program szerint ezt az értéket meg tudja határozni. Hasonlóan itt van a látótérvizsgálat, ami a látás, ugye ezek a szubjektív, tehát a szubjektumtól, vagyis az egyéntől függő vizsgálatok, az éles vagyis a látás élesség és a látótér. És a látótérvizsgálat, hát pont azért, mert ezek úgymond szubjektív vizsgálatok, nehéz őket objektivizálni, tehát kvantifikálni. Mégis olyan, tehát az élettani elváltozások kapcsán, élettani elváltozások által diktált mi ismérvek alapján olyan programokat dolgoztak ki, amelyeket különböző betegségcsoportokra tudunk alkalmazni, tehát csak egyet mondok, hogy van egy fix, mondjuk el kell képzelni egy félgömb alakú kupolát, amiben program diktálja azt, hogy hol jelenjenek meg, és milyen méretű, és milyen intenzitású fénypontok. Ez egy kicsit hasonlít ahhoz, amit szoktam mondani a pácienseknek, hogy olyan, mint a gyerekek játszanak valamilyen elektronikus játékon. Természetesen jó fárasztó, mert bizonyos dolgokat be kell tartson az illető. De a lényeg az, hogy amiután ezt a vizsgálatot lefolytatja a beteg, utána nagyon jól kiértékelhető, és nagyon a követésre alkalmas, sorozatos vizsgálati eredményt lehet ebből nyerni. Természetesen itt is ugye ott a számítógép és a beleírt program. Ezeket általában, ezek úgy születnek meg, hogy orvosok, élettanászok, biológusok és természetesen a szoftverfejlesztő cégek emberei nagyon-nagyon sok ideig dolgozzák ki ahhoz, hogy alkalmazásba kerüljenek és megfelelők legyenek.
Alkalmazási területek tehát, vagy lézerek a szemészetben.
Igen, ez lett volna a következő. A lézerek a szemészetben, tehát ugye a lézer az egy gerjesztett fizikai jelenség, itt most nem erre térek ki, mert nem ez a lényeg benne. A lényeg benne az, hogy mit tud ezáltal a lézer, tehát a tulajdonképpen az egy optikai jelenségen alapuló diagnosztikai és terápiás eszközt faragtunk belőle. A lényeg az, hogy a lézersugár annyira finoman kezelhető, koordinálható, adagolható, illetve olyan dolgokra használható, ahol nagyon pontos fokalizálást és nagyon pontos adagolást tesz lehetővé. Ezáltal a szemészeti diagnosztika, tehát kórismerés és a szemészetben is, nem csak a szemészetben, tehát az orvosi terápiában nagyon is megkapta a helyét. A diagnosztikai, tehát a kórismézési terület az főleg a retinával kapcsolatos területek, hát mondok ilyen szép szavakat, hogy scanning lézer oftalmoszkópia, ami azt jelenti, hogy feltérképezhető lézerfénnyel az egész szemfenék, a retinának a különböző rétegei, felszíne. Ez persze kiegészíthető egyben, egy időben végzett különböző érfestéses vizsgálatokkal. Ugyanakkor más funkciós vizsgálatokra is alkalmas. Hasonlóan a látóideg vizsgálata különböző lézeres, tehát lézerfények alkalmazásával lehetővé teszi a zöldhályog okozta látóidegelváltozások igen korai és felismerését, és illetve a kis változások nagyon sokkal könnyedebb követését. Ez azért is nagyon fontos, mert a felvezetőben elmondtad, hogy mennyien vakulnak meg. Hát ez egy hozzávetőleges adat, mert ugye hát jó, hogy van egy ilyen adatunk is egyáltalán itt az országban, de persze ez világviszonylatra kiterjesztve ez ilyen milliós nagyságrendeket ölt. Természetesen óriási különbségeket mutatva a fejlett, kevésbé fejlett és egy fejletlen népességű területeket tekintve. Tehát a lényeg az, hogy ezek az eszközök elérhetőek most már egy közepes szintű felszereltségű rendelőben, akár nálunk is az Optika Optofarmnál, de ez nem azt jelenti, hogy ezek közepesek. Tehát ezek tényleg csúcs technológiai vívmányok, amik, amint említettem, nagyon is hasznára vannak a betegnek. Ami mondjuk még ide tartozik, ugye a különböző betegségeknek a kezelése, a cukorbetegség, ami egy nagy rákfenéje, nem csak a szemészetnek, hanem az emberiségnek. A cukorbetegség az tudva levőleg, hogy nagyon gyakran, még a mai nap is, amikor már azért elég jól kezeljük itt nálunk is a cukorbetegséget, nagyon gyakran okoz például retinaelváltozásokat, és olyankor nagyon fontos az, hogy ezeket korán felismerjük. Itt jön például az optikai koherens tomográfia, ami ma már itt Romániában is azért is elterjedt, és nálunk is megtalálható a rendelőbe. Ez az optikai koherens tomográfia csodálatos módon tárja fel a retina szerkezetét is. Olyasmikre Az ember olyasmire, mint orvos, olyasmikre tud rátapintani, amit addig esetleg maximum szövettanászok láttak, fixált ilyen korszövettani vizsgálatokon, és mint ilyen, tehát akár a korismében, de a terápia követésében is nagy segítséget nyújt. A cukorbetegeknél, a különböző keringési problémákban szenvedőknél, például a retina ér elzáródásaiban, más retina, vagy ér a retina alatti réteg, tehát az ideghártya alatt elfekvő ereket tartalmazó rétegnek a követésében. Hasonlóan, ami ugye lehet, hogy a fiatalabb korosztály számára inkább érdekes vagy ismert, ugye van a lézersebészet, hát ennek is nagyon sok ága-boga van, különböző lézerek alkalmazását igényli, ebben van egy olyan rész, ami a úgy hívják, hogy refraktív sebészet, és ez arról szól, hogy bizonyos nagyobb dioptriákat, bizonyos indikációk, tehát javallatok, jól meghatározott javallatok mellett akár lézersebészet segítségével úgymond el tudunk tüntetni a szemről. Azért mondom, hogy a szemről, mert a szemfelszín kerül általában idézőjelben meggyalulásra, tehát átformázzuk a szemfelszín görbületeit, és ezáltal például rövidlátás, távollátás, vagy az úgynevezett asztigmia, vagy szemtengelyferdülés, ami nem kancsalság, tehát a szemtengelyferdülés azáltal kezelhetővé válik. Hasonló módon bizonyos fajta zöld hályogoknak a kezelésében azokat a dolgokat, amit eddig csak véres sebészeti úton lehetett megcsinálni, az most egy nagyon egyszerű 10 perces beavatkozással meg lehet oldani, és nem kell azt a szemet például felvágni, a megfelelő sebészeti rizikók így elkerülendők, a páciens is persze megnyugszik, hogy kevesebb trauma, kevesebb utánkezelésre lesz szüksége, és természetesen a lényeg az, hogy ezeknek nagyon indokolt esetben nagyon jó hatásuk van például a zöld hályognak a további sorsára. Hasonlóan a ma már ugye tömeges számban zajló szürke hályog műtétek nyomán az esetek egy részében megjelennek úgynevezett másodlagos vagy utóhályogok, és ezek a másodlagos hályogoknak a megoldása szintén vértelen úton lézeres beavatkozással történik. Itt ismét elmondanám azt, hogy ez például szintén elérhető nálunk az Optika Optofarmnál, és ugyancsak azt kell elmondani róla, hogy tehát nem egy sebészeti beavatkozás, könnyen elvégezhető, gyorsan elvégezhető, és a páciens teljesen visszanyeri azt a látását, ami a műtét után közvetlenül megvolt. Még van nagyon fontos továbbfejleménye a dolognak, nem is olyan nagyon régóta a szürkehályok sebészetében is alkalmaznak lézereket, erre ezért büszkék lehetünk, mert ez egy német-magyar fejlesztés, tehát magyarországi kollégák kemény hozzáállása és belefektetett energiája van abban, hogy azokat az eddig mechanikus eszközökkel elvégzett fázisokat a műtétből, amely tehát eddig a mai napig is az ultrahangos műtét kapcsán, tehát eszközösen és mechanikusan történik, azt az úgynevezett femtoszekundumos lézerrel meg lehet oldani. Természetesen nem az egész műtétet, de a műtétnek nagyon is fontos kulcs jelenségeit meg lehet valósítani, és ez már kuráns módon itt az országban is megvalósul. Természetesen mindennek ára van, tehát ez mondjuk többe kerül, mint egy úgymond most már hagyományosnak nevezett ultrahangos műtét.
Azonban még ott van az ultrahangos és képalkotó diagnosztika is, azt hiszem, hogy ez is ide tartozik.
Természetesen említettem azt, hogy ugye az ultrahang az igenis alkalmazásra került a szemészetben, talán hamarabb is, mint a lézer. Mai napig is megvan neki az indokoltsága a lézer, mindenfajta lézeres technika és technológia mellett. Tudniillik, addig nagyon boldogok vagyunk, amíg a szem átlátszó közegeit valóban átlátszóak, mert akkor ugye direkt vizsgálat alapján tudunk bizonyos dolgokra következtetni, illetve a pácienst megvizsgálni, és hasonlóan ugyanígy van, tehát a lézeres diagnosztikai eljárások is, tehát a vizsgálati eljárásoknak is az első követelménye, hogy a szem átlátszó közegei valóban átlátszók legyenek. Ha ez nem valósul meg, akkor ezek nem jöhetnek számításba, és akkor itt van az ultrahang, ami ha nem is olyan pontos, de nagyon nagy információ halmaz tud szolgáltatni. Az egyik az ultrahangos biometria, ami ugye mai napig is elterjedt, habár nem olyan pontos, mint a lézeres biometria, tehát ismételem, ez a biometria az, amikor a szürke hályogos páciens szemébe beültetendő lencsének a dioptria értékét határozzuk meg. Ezt lehet végezni ultrahanggal is, és természetesen itt is tulajdonképpen azon, hogy egy nagy frekvenciájú ultrahang kibocsátó fej, ugye sok-sok-sok képet készít bizonyos módokban, amit a számítógép aztán szépen összerak, úgynevezett lineáris A-modulban, ami azt jelenti, hogy olyan, mint egy EKG, tehát azért magyarázom, hogy legyen egy hasonlati alap, vagy B-modulban, amikor olyan sík képet kapunk, mint mondjuk egy fénykép, vagy mint egy monitoron egy akármilyen kép. Természetesen ezek fekete-fehérbe, de lehet persze egy ilyen rátett színkódoltság is, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ezeket a... Aztán persze van 3D-s ultrahang, meg olyan ultrahang, ami a mozgást regisztrálja, ezt a medicina más területein is használják, kimondottan gondolok itt a keringés vizsgálatokra, és ezt kurens módon használjuk mi is, még akkor is, ha nem mi csináljuk meg, de társszakmákból állandó átfedő vizsgálatok történnek, mert szükségünk van a keringések ismeretére. És ezt segíti elő az ultrahang, természetesen ezeknek a nagy volumenű adatoknak a feldolgozására mindig is kell egy jó minőségű számítógép és egy jó minőségű szoft, tehát egy jó minőségű program, ami minden kérdésünkre választ tud adni. És az egyéb képalkotó diagnosztikával pedig hát mondanám még a amire nem tértem ki annyira az előbb, de ez nagyon érdekes, ez az okuláris koherens tomográfia, amelynek most már ugye van egy új változata is, amikor nem csak magáról a retináról például, hanem a keringés vizsgálatra is alkalmas újra, tehát fejlesztése is van ennek. Ezt, amint említettem, koherens módon alkalmazzuk, szinte nem is tudom naponta hány ilyen vizsgálat történik, tehát mondjam azt, hogy forró a gép, ki kell kapcsoljuk, tehát annyira használt. Én amikor elkezdtem ezzel dolgozni, azt gondoltam, hogy hát ez nagyon-nagyon válogatott esetekre lesz majd alkalmas, hogy akkor valamilyen nagy szuper diagnózist kell majd felállítani vele, ahhoz, hogy rájöjjek, hogy ez nem így van, és hogy ez mennyire megváltoztatja akár a bizonyos betegségcsoportokkal szembeni szemléletünket, vagy az, mert olyan dolgokat tudunk vele meglátni, amit egyébként saját emberi szemünkkel nem biztos, hogy képesek vagyunk, sőt, nem is vagyunk képesek, mert a szemünk nem egy gép, tehát nem erre született, és akkor ez a gép olyan felbontásokat ad nekünk, persze non-invazív, tehát sérülésmentes módon, és egyszerű módon, ami később aztán a beteg javára fordítható.
Doktornő, hölgyeim és uraim, most rövid szünet, a digitális világot azonban hamarosan folytatjuk.
Sincs határ. okosabb, mint te vagy, de kérlek, ne hagyd el magad.
Vásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden az adás elérhetőségeit: SMS számunk a 0742-274-165, Facebook Marosvásárhelyi Rádió, Digitális Világ, Nagybodó Tibor. Ma esti beszélgetőtársunk dr. Elekes Ella szemész főorvos. Vele beszélgetünk, sőt, Nemes Attila munkatárs, amit jelző, hogy hallgató van a vonalban. Hallgassuk meg a témával kapcsolatos kérdését, reméljük, hogy erről kérdez, és a témát is elmondom még egyszer: modern diagnosztikus és terápiás eszközök a szemészetben. Várjuk tehát a kérdést. Halló, itt vagyunk, jó estét kívánok!
Jó estét!
Itt nincs hallgató, akkor még egy hallgató. Jó estét kívánok!
A doktornőtől szeretnék annyit kérdezni, hogy hallottam a rádióba. Nem csak kell hallani.
Igen, igen, halljuk.
A múltkoriban, hogy valami olyan műszert hoztak, hogy beteszik mikrokamerát az ilyen nem látóknak.
Igen, ez...
Hogy igaz-e?
Hát... Ezt nem tudom, hogy Marosvásárhely szintén alkalmazzák-e. Én erről nem hallottam. Tehát, hogy itt alkalmazzák. Azt tudom, hogy van ilyen, de nagyon megválogatott csoportnak alkalmazható, és nem tudom, hogy egyáltalán az országban ez hol érhető. Én amúgy Németországban tudom, hogy ezeket a mikrokamerákat tudják beültetni, nem akármilyen nem látóknak, akik nemrég lettek nem látók, tehát 1-2 hónap.
Jó, köszönjük. Igen, köszönjük szépen ezt a kérdést, és még egy hallgató van a vonalban, megkérjük, hogy Attilát, hogy kapcsolja. Jó estét kívánunk, kivel beszélünk?
Halló.
Jó estét.
Jó estét kívánok. A doktornőhöz szeretnék egy kérdést feltenni, ha lesz olyan kedves válaszolni. 74 éves asszony vagyok, és azt akarom mondani, hogy időnként a szemem, a jobb szemem körül megjelenik egy fényes, félkör alakú, cikk-cakkos, fényes csík. És az nagyon zavar.
Köszönjük szépen a kérdést, várjuk a doktornőtől a választ.
Tehát az a helyzet, hogy itt ugye ott a kor is, hogy elég sok probléma állhat fenn, én csak tapogatózni tudok egy ilyesmiről. Én azt gondolom, hogy szükséges természetesen a vizsgálat. egy megfelelő rendelőben tudnélik, ez mondom, csaptapogatózni tudok, ez mindenképpen valamilyen fajta ideghártya tünet lehet, oka lehet magas vérnyomástól kezdve egyéb a szemben megtalálható okokig, ezt ki kell deríteni.
Köszönjük szépen a kérdéseket, köszönjük szépen a válaszokat, és folytatjuk a digitális világot. A következő kérdésünk az, hogy mit kell tudni, doktornő, a fénytörési hibák korrekciós lehetőségeiről?
Hát említettem azt, hogy ugye a lézer sugárral, ugye, ennek is több fajtájával a szemfelszínt újra lehet képezni, újra lehet gyalulni, tudnélik, hát ugye a szaruhártya előső felszíne részt vesz, és nagy mértékben részt vesz a szem fénytörésének a meghatározásában, és hát azzal, hogy újra alakítjuk a szemfelszínt, megváltoztatjuk a szem fénytörését. Itt már előre bocsátom azt, hogy ez nem változtat azon például, hogy egy nagyfokú rövidlátónak, ugye, egyrészt mivel ez örökletes probléma, a páciens tovább örökítheti a nagyfokú rövidlátást, és a nagyfokú rövidlátás az a szemnek egy betegsége, nem csak abból áll, hogy egy nagy dioptriája van, hanem például az, hogy a szemfenék is adott esetben károsodik. Ezt például ez a fajta kezelés nem tudja befolyásolni. Tehát orvosi nyelven mondjuk azt, hogy refraktív lézerszemsebészet, vagy sebészet, és hát ennek is több formája van. Talán a legelső volt az, amikor ilyen felületen elmozduló lézerrel újra gyalulták ezt a felszínt, és amint említettem, egy új fénytörést tudtak elérni. Leggyakrabban ez egy a rövidlátás tartományban volt alkalmazva, vagy ott van a legnagyobb sikere a mínusz 4 és a mínusz 8-10 dioptria között. Távollátás, tehát pluszos dioptria esetében is alkalmazható, viszont ott talán nem annyira sikeres, vagy annyira fenntartható az eredmény. Természetesen az, hogy kinek ajánlott ez, vagy kinek nem, ez egy nagyon komplex és hosszadalmas elővizsgálat előzi meg. Azt kell tudni, hogy ez nem az idősebb korosztályra, tehát beszélek itt 40 felett vagy 50 környékén ajánlott. Ott más megoldásokat kell a fénytörési problémák kezelésére alkalmazni. Ez fiatalokra vonatkozik, de nem fiatalabbakra, mint 20 éves kor. 20 éves kor előtt általában a szaruhártyához nem szabad hozzányúlni. A másik pedig az, hogy a fénytörési probléma az stabilizálódva kell legyen. Tehát aki rövidlátó, az tudja, hogy főleg serdülőkorban a testi növekedéssel együtt, ahogy nő a szemgolyó is, úgy nő a rövidlátás is, ami egyáltalán nem egy egyenletes folyamat, és meg kell várni, amíg ez lezajlik, mert utána, ha hamarabb csinálják meg ezt a beavatkozást, utána még lehetőség van arra, hogy akkor a rövidlátás valamennyire visszaalakuljon, és akkor ez hát nem kedvez a végkimenetelnek. Van egy újabb formája ennek a beavatkozásnak, amikor nem kimondottan a szemfelszínen dolgoznak, hanem készül egy kis lebenyke, és az alatt történik a különböző fajta lézerkezelés, ennek is vannak különböző formái, és ilyenkor az az előny, hogy ezt a kis lebenykét visszahelyezve a szemfelszínre, nincs hámhiány, tehát nincsenek azok a kellemetlen érzések, ami az elsődleges kezelésnél azért mondjuk azt, hogy egy jó pár napig, vagy egy hétig, amíg újra hámosodik a szaru felszín, megvannak, és ilyen módon, tehát a páciensek, mondjam azt, hogy úgy előnyben részesítik ezt a fajta, hát gondolom, hogy a megfelelő esetben a szakemberek is előnyben részesítik ezt a fajta megoldást. Ha hiszik, ha nem, a szürkehályok sebészet is egy refraktív sebészet, habár itt nem a szaruhártya kerül meggyalulásra, hanem azáltal, hogy eltávolítjuk az elszürkült, elhomályosodott, látásban akadályozó szemlencsét, természetesen nem teljes egészében, hanem annak egy részét, meghagyván a külső tokját, oda bekerül egyfajta műlencse. Most ez a műlencse is egy... megint egy nagyon virágzó iparágán nőtte ki magát, itt is állandó javulások, újítások, performancia, hajhászás történik, de természetesen az ember szeretné elérni egy adott korban, egy, hogy lásson, és hogy úgy lásson talán, mint 16 éves korában. Hát vannak mindenféle próbálkozás, de vannak nagyon jó eredmények, azáltal, hogy aki még emlékszik, vagy vannak is olyan emberek, akik annak idején szürkehályok sebészeten estek át, és még nem volt műlencse beültetés, hogy az a szem ugye hatalmas dioptriával marad vissza, ilyen 10-12-14-es lencsét kellene viselni, ami hát az már tényleg egy ilyen, mint egy mangó, úgy kell elképzelni azt a fajta szemüveget. És egyáltalán a látás minősége azáltal, hogy ezek a szemüvegek, mivel ilyen nagy, a nagy lencséken nem csak a dioptria nő meg, hanem a melléktermékek is, akármilyen ügyesen csinálgatják, tehát ezek az emberek látása azért kárt szenved, még akkor is, hogyha egyébként a szemgolyó épp maradt. És akkor azáltal, hogy egy finom technikával szinte milliméteres, tehát ilyen 2 és 3 milliméter közötti sebeken, vagy még annál is kisebb sebeken keresztül történik a műtét, és ugyancsak ekkorka sebeken keresztül összehajtható olyan műlencsét lehet a szembe helyezni, amely egy pótolja a dioptriát, nem csak, hogy pótolja a dioptriát, hanem több dioptriát is tud esetlegesen biztosítani, természetesen itt is vannak rengeteg, a paletta nagyon színes, tehát lehet választani, természetesen itt is vannak indikációk, és természetesen van pénz is benne, tehát itt is van multifokális lencse, akár csak a szemüvegek keretében, és akkor tényleg oda jut az ember, hogy azt mondja, hogy na hát én most oda jutottam 50, 60, 70 évesen, hogy szemüveg nélkül egész jól a napi teendőimet el tudom látni, tudok vezetni, tudok olvasni, tudok televíziót nézni, és ehhez hasonló dolgok. Természetesen a szürkehályog műtétet általában a hályog miatt csinálja, kell elvégezni legelsősorban, de azáltal, hogy lencse is kerül a szembe, így megoldódnak olyan dioptria problémák, például, mint aki örök életében egy plusz 6-os szemüveggel élt, mert vannak ilyenek is, és akkor ő távolra gyakorlatilag 40-50 éves korán túl távolra nem látott, de közelre még annyira se. És hogyha mondjuk nem is kap egy alkalmazkodó lencsét, vagy egy ilyen multifokális lencsét, akkor is, ha plusz 6 dioptriáját zéróra lehoztuk, azzal már ő nagyon boldog, mert gyakorlatilag távolra nem kell szemüveg. Említettem még ezt a olyan lencséket is lehet behelyezni, például nagyfokú rövidlátóknál, akik fiatalok és bizonyos okoknál fogva nem mindig jó ötlet kivenni nagyon fiatalon a saját lencsét, amelyeket ráhelyeznek természetesen itt is megfelelő indikációk mellett. Tehát a saját szemlencséjére ő kap még egy ilyen speciális műlencsét, ami ugye kipotolja az ő nagy dioptriáit.
Doktornő, a szemészet berkeiben mit kell tudni a terápiás beavatkozásokról?
Hát igen, mindenfajta diagnosztikának a létjogosultsága akkor áll fenn, hogyha valamilyen terápiás következménye van, vagy legfeljebb terápiás és prognosztikai, tehát előrevetíti, egyrészt javítani tud a páciensnek a helyzetén, másrészt pedig, hogy előrevetíti a betegség lefolyását. Tehát a nagy pontosságú és nagy pénzbe kerülő diagnosztikai eszközök azért születtek meg, mert ezzel ugye az orvostudomány valamit el akart érni. Többek között azáltal, hogy olyan pontosan fel tudjuk térképezni a szemnek bármelyik részét, ugye ennek van egy kimenetele. Tehát a szemfelszínen például az elvégezhető úgynevezett korneatopográfia, ami azt jelenti, hogy egy ilyen térképet készít a szaruhártya felszínről, ez egy bonyolult térkép amúgy, illetve a szaruhártya vastagságmérései az említett refraktív sebészetnek az elengedhetetlen alapelemei. Azáltal, hogy biometriát végzünk, akár ultrahangos, de a jobb esetben ugye optikai, tehát lézeres biometriát, akkor nagyon pontosan meg lehet határozni a szürke hályog műtéteknél a lencse dioptriáit, és ezáltal megint a páciens nyer. És azután pedig ugye a szemfenék ki elváltozásoknak a vizsgálata, akár, hát én jelen esetben ugye mondanám az általam is használt OCT vagy okulárkoherens tomográfot, azáltal, hogy pontosan látjuk, szinte szövettani pontossággal látjuk a retinának, tehát az ideghártyának a szerkezetét, a látóidegnek a szerkezetét, a csarnózugnak a szerkezetét, és egy csomó minden egyebet a szemben, amiről úgymond addig látott az ember képeket, de ez úgy élőben van. Azáltal tehát azt is tudjuk követni, hogy nem csak az, hogy fennáll egy adott korfolyamat, hanem hogy ez hogy halad előre, és ez nem akár mi, tudnélik ott van, beszéltem a cukorbetegségről, aznak előre haladott formáiban, amikor a retina különböző részei sérülhetnek, és beszélnem kell a más eredetű, ugyancsak retinában lezajlódó érfolyamatokról, retina egyéb öröklött vagy szerzett betegségei, ide nagyon fontos és nagyon nagy páciens halmaz tartozik bele, az időskori retina ideghártya sorvadásos területbe, aminek a mi a lényeg ebben? Már ugye belenézünk, látjuk, hogy az van, ez a betegség, de ennek vannak formái. És egy adott formánál van egy beavatkozási lehetőség, ami szintén egy pár éve van jelen az orvosi tevékenységünkben, viszont olyan szempontból nagyszerű, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt, ha valakinek azt mondták, hogy nedves típusú, tehát ödémával vérzéssel járó ilyen szemfenék elváltozása van, akkor ott megvontuk a vállunkat, és azt mondtuk, hogy ez van. Ma már nem így áll a helyzet, de ehhez kell ez az eszköz.
Időközben Réka és Gréta írt nekünk, 2 hét múlva fogunk a kérdésükre válaszolni, sajnos az adásidőnk lejárt, hölgyeim és uraim, ez volt tehát a mai digitális világ. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, ma esti beszélgetőtársunk dr. Ellekes Ella szemész főorvos és műszaki munkatársam Nemes Attila nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a szombat déli kőbezárt múltunkban hallhatnak. A tartalmából röviden, a tudományok fejlődésével a felfedezések nyomán megismerhetőbb lett a világ, sokat csökkent a jövőnket illető bizonytalanság, a korábban félelmetesnek tartott jelenségekről lekerült a titokzatosság fájtla, és számos rejtélyes eseményre, történésre magyarázatot kaptunk. Témánk a babonák, a bálványok és a biznisz keveredése. Meghívott dr. Köllő Gábor vallástörténész. Hölgyeim és uraim, további szép estét kívánunk. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát. Viszont hallásra.